60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Talán ismerik ezt az egyre divatosabbá váló idézetet. Semmi sem abszolút, csak a változás állandó. Ez jutott eszembe most egy felkavaró nyári élmény után. Születésnapi meglepetésként egy mesterséges intelligencia által létrehozott családi videót néztünk. Látvány, szöveg, tartalom mind visszautaltak egy-egy érdekes eseményre, ami velünk történt. Akkor mindez misztikusnak tűnt. A mesterséges intelligencia a számítógép azon képességét jelenti, amellyel lehetővé válik meghaladni az emberi eredményeket bármilyen intellektuális feladatban. A világszerte felcsapó indulatokat annak köszönheti, hogy énekesek, színészek képét, habitusát is képes manipulálva visszaadni. Jó hír, hogy 2024. augusztus 1-én megjelent a törvény, amelynek korlátozó rendelkezéseit teljes mértékben alkalmazni kell a mesterséges intelligenciára vonatkozóan. A mesterséges intelligencia iroda Paktumhoz világszinten csatlakoznak együttműködő közösségek, tapasztalataik és tudásuk védelme, megosztása érdekében. Mindezekből következik, hogy a mesterséges intelligencia nagy kihívást jelent a társadalom minden területén. A legfontosabb feladat, hogy használhatóságát okosan tervezzék meg az abban érdekeltek. Mit hallgathatnak ma? Elsőként érdekes beszélgetést hallhatnak egy élményközpontú iskoláról, ezt követi egy sportoló újságíróval készített felvétel. Az utána következő beszélgetésből megtudják, mit jelent a BÁV mozaik szó. Ebben rácsodálkozhatunk arra a tényre is, hogy ez az intézmény igazi Matuzsálem. 250 éve írta alá az alapítását egy királynő, Mária Terézia. Azután ismétlést hallhatnak egy kiváló, 5 éve elhunyt belsőépítész akkori kiállításáról, és a hazafelé szó értelmezéséről. Befejezésként őszi versek felidézésével emlékezünk a novemberi napok elmúlást jelentő ünnepeire. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánunk!
Az iskolákról általában csak negatívumokban lehet hallani, és nekem most szerencsém van, mert egy olyan iskolához jutottam el, ahol csak pozitívumokat látok és hallok, sőt egy hatalmas élményben is volt most részem, amit majd esetleg később felidézünk. Ezért látogattam el a Lauder Jávné zsidó közösségi iskolába. Főigazgató úrral, Horányi Gáborral ülünk most beszélgetni, és legelső sorban, ha röviden elmondaná, hogy a közösségi iskola fogalma mit jelent.
Lehet ezt tényleg röviden mondani, de lehet egy kicsit tágabb kontextusba helyezni az egész kérdést. Ha nagyon röviden akarnám mondani, akkor ez azt jelenti, hogy az iskola alapvetően nem kizárólag a diák és tanárok viszonyáról szól, hanem a szülők, nagyszülőket is ennek a közösségnek aktív részeseként kezeljük, fogjuk föl. Egy kicsit tágabb kontextusban nézzük ezt a kérdést, és mondjuk megpróbáljuk a jelenre fókuszálni valamennyire, akkor azt mondanám, hogy tegyük föl magunknak azt a kérdést, hogy mit válunk egy iskolától, mit ad egy iskola. És hogyha most így rögtönöznék valamilyen érték skálát, akkor olyanokat mondanék, hogy tudás, hogy ismeret, a motiváció iszonyú fontos, a közösség, a szociális kompetenciák nagyon fontosak, és a prezentációs készség, tehát az, hogy megmutassam, hogy mit tudok, hogy tudjunk kommunikálni egymással, ezek a legdöntőbb dolgok, és ebből a szempontból az, hogy egy partner alapú közösségiskola vagyunk, ez rendkívüli módon előnyös volt, de egyre előnyösebb lesz.
Tehát ez gyakorlatilag úgy is össze lehetne foglalni, hogy a jövőre készítik fel a diákokat.
Hát mi mindig a jövőre készítjük fel a diákokat. Én úgy gondolom, hogy jó dolgokat csinálunk, tehát jó folyamataink vannak, jó dolgokat csinálunk, nyitottak vagyunk, és ezt készít minket a jövőre.
Azért kérdeztem mindezeket, mert általában úgy érzem, hogy ha valaki meghallja azt, hogy Lauda iskola, akkor egyből arra gondol, hogy ez egy egyházi intézmény. De ezek szerint egyértelműen nem az elsődleges a vallás az iskolában, és legfőképpen az, hogy nem egyházi fenntartású intézmény.
Hát az egy egzakt kérdés, hogy egyházi vagy nem egyházi fenntartású. Nem egyházi fenntartású, ez egy alapítványi iskola. Tehát mi az egyháztól nem kapunk támogatást, nem kapunk egyházi normatívát. Ha van olyan, ezt most nem tudom pontosan megítélni, van, aki azt mondja, hogy van, aki azt mondja, hogy nincs.
Akkor ekkora kitérő után igazából amiért is jöttem, hogy hatalmas újdonságuk van.
Valamikor 5-8 évvel ezelőtt kezdődött az, hogy létrejött egy öveges program, ami mentén ilyen oktatási központtá váló iskolákat szereltek föl, kémiai, esetleg fizikai laborokat hoztak létre, és ebből kinőtt tulajdonképpen egy olyan iskola hálózat, amelyek csomópontjaiban egy-egy olyan iskola volt, egyébként nem jellemzően budapestiek a legelősebbek, ahova eljöhettek más helyről, például bizonyos típusú oktatási modelleket átvenni. Ennek a rendszernek egy kicsit az újragondolása, egy kicsit a fejlesztése volt a Seyen János labor, hálózat létrehozása, amelybe elsőlegesen ezeket az öveges központban aktívként megmaradt iskolákat hívták, és ebben az időszakban sikerült elérnünk azt némi lobby tevékenységgel, hogy ne csak ezt a klasszikus kémcső-lombik kísérleteszköz kombinációt támogassák, hanem legyen egy kisebb összeggel egy mellék típusú pályázat, amely újfajta innovatív pedagógiai eljárásokat támogat. Egyébként az Innovációs Minisztériumból jött Palkovics László minisztersége alatt, és végül a pénzek politikától átható kalandos sorsa ellenére ez a pályázat ilyen módon kiíródott, és mi ezt az oldalágat megpályáztuk, meg is nyertük. A mi területünk, és ennek lehet itt látni a jeleit, a űrkutatás, az energia és a mesterséges intelligencia, erre szervezzük a foglalkozásainkat. Két éven keresztül, most már a második évben vagyunk, jönnek ide kívülről iskolák, látjuk tehát, hogy az, amit mi gondolunk az oktatásról, amely nem egy ismert központon, hanem inkább egy élményközpont oktatás, az működik, és nem utolsó sorban egyre több idő van arra is, hogy a gyerekeink használják ezeket az eszközöket. Ez egy 115 millió forintos visszanemtérítendő támogatás volt, amit előre kaptunk meg, csak ezeket a foglalkozásokat kell megfelelő számba teljesíteni.
Ennek lett az eredménye?
Ennek lett az eredménye az a STEAM, meg az épület tetején egy csillagvizsgáló, egy naptávcsővel, egy rendes optikai távcsővel, és nagyon klassz lehetőségekkel.
Az a STEAM az mit jelent?
STEAM tulajdonképpen egyfajta integrált szemléletet jelent. És az, ami itt Magyarországon sokkal kevésbé működik, de mi jártunk külföldön, részben vannak csereprogramjaink, részben meg kifejezetten mentünk ide-oda, például Finnországba is, hogy megnézzük a csodát. Hát ezek olyan dolgok, hogy tevékenység és élmény alapú oktatás.
Ez a csillagvizsgáló, ez feltételezte, hogy az iskolában kellett lenni valakinek, aki foglalkozott már csillagászattal, vagy ilyesmi. Vagy meg egyáltalán tanárokat gondolom képezni kell hozzá.
Igen, hát ez egy érdekes dolog. Én nekem van egy ilyen csillagászos múltam, én fizikatanár vagyok, és engem igazából az foglalkoztatott, hogy lehetne az eléggé elfuserált tananyag helyett valami érdekeset nyújtani. Akkor tájt azért még akkora forradalmán nem voltam, hogy így lesöpöljem a tananyagot. Próbáltam lazítani, meg végtelen lehetőségeket adni a javításra. Ez még a 90-es években, a múlt évezetben volt. De párhuzamosan elindítottam egy ilyen csillagász szakkört. Na most én béna vagyok abban a szempontból, hogy nem vagyok egy ügyes mechanikus, aki így építget, meg minden. Ennek inkább pedagógiai okai voltak. mert a csillagászat nagyon érdekes és nagyon valódi, hogy azokat a gyerekeket, akiknek a fizika nehéz volt, de ehhez kedvük volt, azokat tudtam így megnyerni egy kicsit a természettudománynak, meg azokat, akinek a fizika könnyű volt, és ehhez kedvük volt. Tehát volt egy ilyen csillagászos múltam.
Csak akkor nem véletlenül pályázták meg a csillagászat.
Hát igazából nem véletlenül. Tehát azt lehet mondani, hogy ez volt az impresszióm, hogy próbáljuk meg ezt is. De én szerintem a kollégám is látják, hogy ez megérte. Meg én valamennyire megtanultam, de nem úgy kell elképzelni, hogy én értek a csillagászathoz. Csak szeretem az új dolgokat, és megtanultam, és nagyon szeretem megmutatni másoknak, ennyi.
Aztán egy másik újdonságról is, vagy különlegességről hallottam, ami az innovációs maraton.
Akarsz erről, János, beszélni?
Hát szívesen beszélek róla.
Bocsánat, akkor folytassuk Halász János gazdasági és informatikai vezetővel.
Hát körülbelül 6-7 évvel ezelőtt álmodtuk meg az innovációs maratont, aminek az volt a lényege, hogy hát igazából nem szeretjük a gyerekeinket versenyeztetni, mert a verseny a stressz, meg a verseny az mindenféle rossz dolgokkal jár együtt, de azért a gyerekeink szeretnek versenyezni, szeretnek eredményeket felmutatni, és azt gondoltuk, hogy létrehozunk egy olyan versenyt, amiben egy olyan élményt adunk a gyerekeknek, ami nem feltétlenül stresszt okoz nekik, hanem maga a verseny is egy jó élmény. És először egy iskolai versenyt csináltunk, később lett ez országos, és legutoljára már az ország minden részéről jöttek csapatok, összesen 66 csapat pályázott. És a lényege a versenynek az, hogy 3 fős csapatok jelentkeznek, és megadunk különböző témákat, ezek az évek során változtak, ezeket a témákat, vagy inkább nem is témákat, hanem problémákat kihúzzák egy kalapból, és erre kell valamilyen megoldást nyújtaniuk délután 1-2 órától éjfélig. Éjfélkor van egy bemutató, akkor egy jó neves zsűri van itt, de vannak itt miniszterek, államtitkárok, meg mindenféle oktatási vezetők.
Hát talán a különböző kormányokból is,
igen, és befektetők, és ezek meghallgatják a gyerekeknek ezeket az innovációs ötleteiket. A gyerekek kapnak egyébként maguk mellé mentort, olyan mentort, aki szakember a témában. Neki nem az a dolga, hogy kitalálja a gyerekek helyet, hanem hogy egy kicsit terelgesse őket. Mindig az a visszajelzés, hogy nagyon élvezték magát a versenyt, mert végig mennek egy olyan folyamaton, amikor először ötletelnek, kitalálnak valamit, rájönnek, hogy az miért nem jó úgy, ahogy van, miért hülyeség, elkezdik előről, aztán visszatérnek valahova, és akkor ezzel a pár óra alatt egy folyamaton végig mennek, megtapasztalják, hogy milyen mondjuk egy kis startupot elindítani, ha csak nagyon mikróban is, de akkor nagyjából átérezhetik azt, hogy ez milyen.
Itt ebben a helyzetben az egyik az olyan rendkívül kreatív, egy kicsit autisztikus, furcsa ötletei vannak, de aki kéne állnia, abból baj lenne.
Akkor meg kell találni a csapatban azt a gyereket, akinek az az erőssége, hogy ezt elő tudja adni.
És mind a háromnak sikerélményt.
És mind a háromnak sikerélményt okozni, együtt találták ki, ez az ő közös.
Közösségiskola.
És amikor jönnek más iskolából a gyerekek, meg a tanárok, akkor ezt szokták mondani, hogy ez volt a legizgalmasabb a dologban, hogy valami olyat kaptak, amit eddig 10-12 éven át még nem tapasztaltak meg, és akkor erre szoktuk azt mondani, hogy hát ezt mi úgy hívjuk, hogy ez a szabadság.
Elég nagy nyüzsé volt itt, ahogy jöttünk a folyosókon, és elhangzott az, hogy mozaik nap van.
Uh-huh. Hát itt mindig van valami, ma éppen mozaik nap van, az a nap éppen most a gimnáziumban van. És a mozaik napnak az a lényeg, hogy a gyerekek nem beülnek a szokásos órarendi óráikra, hanem ők maguk választhatják ki, hogy milyen órákra ülnek be. Ezeket az órákat meghirdetjük, itt a tanárainkat arra kérjük, hogy ne a választott tantárgyukból ajánljanak meg egy-egy leckét, hanem a hobbiukból, ami érdekli őket, amiről szívesen beszélnek, és megkérjük ugyanerre a szülőket is, hogyha van olyan szülő, aki szívesen tartana bármit abból, ami érdekes lehet a gyerekek számára, akkor azt írja meg nekünk, ebből csinálunk egy jó űrlapot, a gyerekek be tudnak jelentkezni, ami érdekli őket, és egész nap mennek egyik helyről a másikra, és kapnak valami olyan élményt, ami nem egy megszokott mindennapi, amikor beülnek a óráikra. Azok se rosszak, csak...
Szóval én, ahogy itt most sétáltunk, mert volt olyan szerencsék, hogy a csillagvizsgálóban egy kicsit napot nézegethettem, egyértelműen az volt a benyomásom, még mielőtt részletesebben megismertem volna valamennyire az iskolát, hogy itt nagyon jó dolog lehet diáknak is és pedagógusnak is lenni, mert olyan nagyon vidám légkör van az egész iskolában. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy betekintést kaphattam. A beszélgetőtársam Horányi Gábor főigazgató és Halász János informatikai és gazdasági vezető volt.
A beszélgetőtárs Kér Júli volt. Ez a beszélgetés lényegesen hosszabb volt. A hosszabb változatot podcast oldalunkon meghallgathatják. Címe anchor.fm/60-túl.
A tavaly felvett interjú óta annyi a változás, hogy megjelent a beszélgetésben elhangzott novellás könyv.
Szentendre egyik legszebb részén Pismányban lakik Balogh Zoltán. A judó, a cselgáncs nagymestere mögött igen gazdag sportolói múlt áll. A most megjelenő könyvének címe a Kapáslövés, aminek történeteit, témáit szintén a sportból merítette. Jelképes az a helyszín, ahol él. A háza ablakából, a teraszról ellát a Duna túlsó oldalára, Váctól egészen Dunakeszig. Szinte a lába előtt hever az egész világ. Ezt érthetjük szó szerint, és képletesen is. A maga életében mit jelentett a sport?
Sportot tulajdonképpen családi örökségként kaptam. Apám futballista volt, és tulajdonképpen beleszülettem a sportba, pálya mellett nőttem föl, de utána 6 és 10 éves korom között futball mellett kézilabda, torna, asztali tenisz, amit csak el lehet képzelni, azt kipróbáltam, gyakoroltam.
Mindez Debrecenben?
Mindez Debrecenben, és 1977. januárjában találtunk egymással a judóval, és azóta nekem 27 éves koromig az életemet jelentette, versenyzőként, edzőként vettem részt a judóban. Japánból származó küzdősport. Jigoro Kano nevéhez fűződik a sportág létrehozása, és itt dobások és földharc ötvözi.
Ez egy önvédelmi sport?
Hát inkább versenysportnak nevezném. Itt már amellett, hogy a hagyományokat, a távol-keleti hagyományokat a mai napig hordozza a sportág, de ez már ez egy eredménycentrikus versenysport, és nem csak küzdelem van, hanem vannak formagyakorlatok is, katagyakorlatok, de hát engem a versenysport része érdekelt, és érdekel a mai napig. Dobások, földharc, itt viszont nincs ütés, nincs rugás.
Tehát ez tiltott?
Tiltott. Karfeszítés földön, ami engedélyezett még, vagy a folytás földön, de ez nem egy olyan, hogy K.O.-t lehet elérni. Itt egyszerűen, ha egy ipont hajt végre az ember, ez egy hibátlan technikát jelent állásból, vagy földharcban háromféle módon leszorítás, folytás és karfeszítés lehet ezt elérni, akkor vége is van a mérkőzésnek.
A mai napig oktatja ezt, ha jól tudom, vagy edzőként is dolgozik?
Edzőként dolgoztam 27 éves koromig, most pedig a sporthoz egy újságíróiskolának a sportszakmai oktatói munkája köt. Most tanítom a különböző sportágakat, beszélek, mesélek róluk, bajnokokról, szabályokról, legendás történésekről, tehát tulajdonképpen maradtam a sport mellett, ahogy mindig is maradtam, mert előtte pedig sportújságíróként dolgoztam 20 évet, tehát a sport a születésemtől nagyon úgy néz ki, hogy a halálomig végig fogja kísérni az életemet.
Mit ad magának a sport?
Én a sportra művészetként tekintek. Ez a mozgás és a pillanat művészete, mint ahogyha a néptánc vagy a balett művészet, hát akkor a sport miért ne lehetne az? Nekem rengeteget ad a sport, katartikus élményeket, példaértékű emberi teljesítményeket, szóval mellette természetesen érdekel a kultúra, kultúrának több ága, formája, de a sportban ott úgy érzem magam, mint hal a vízben, tehát az az én igazi közegem. És most már gyakorolni nem tudom, mivel ülök a kerekesszékben, de nézni, írni róla, véleményt alkotni, az megy így is.
Az írás mikor kezdődött? Az írás szeretete?
A balesetem után, ami 92-ben történt, augusztusában, ott volt egy 4-5 vagy akár 6 depressziós év, az kemény volt. És utána az egyik barátom is beajánlott egy debreceni, akkor induló webes portálhoz, és akkor ott kezdtem el először hírszerkesztőként dolgozni, aztán interjúkat készítettem, jegyzeteket írtam, kis színes anyagokat, ökölvívó egyesületeknek készítettem a kommunikációs anyagait, a sajtóanyagait. Ketrecharc szervezeteknek, küzdősportgálák kértek fel utána, hogy az esemény sajtófőnöki munkálatait végezzem el, írja meg az anyagokat, és a tévé közvetítések alatt ezeket olvasták a szakértők, akik ültek ott a ring mellett.
És ez a mai napig azért tart, ugye?
Hát most éppen szabadúszó vagyok, de ami igazán a legfontosabb számomra, az a Prestige Sportnak a... Ez egy havi képes sportmagazin volt, sajnos csak múlt időben beszélhetek róla. 2013-án indítottuk, szeptemberében indítottuk útjára, és az 9 év folyamot élt meg, 96 lapszámot, és az ország egyik legszebb sportmagazinja volt, arra nagyon büszke vagyok a mai napig, és olyan kitűnő kollégákkal dolgozhattam együtt, mint a Kovács István, az olimpiai bajnok ökölvívó, a Csisztus Zsuzsa, a Borbély Zoltán, aki az ügyészség szóvivője is volt, a Hegyi Iván, Vámos Tamás, sorolhatnám a kitűnőbbnél kitűnőbb újságíró kollégákat.
A Kapás lövés, ez a címe a kötetének, ami majd most fog megjelenni. Ez egy novellának a címe, és ez adta az ötletet, hogy egy egész könyvet szerkesszen köré.
2021. májusában jött ki az utolsó Prestige Sport szám. Én addig nem írtam novellák, a szerkesztői előszóban, előszavakban igyekeztem olyan előszót írni, ami azért úgy karcolgatja a szép írást a aktuális lapszámhoz kapcsolódó témaként. De annyi volt a munka, hogy nekem nem volt időm arra, hogy én még a saját tervezett írásaimmal foglalkozzak. Tehát ha nem szűnik meg 2021. májusában a Prestige Sport, akkor valószínűleg nem beszélgetnénk most itt, mint leendő első kötetes szerző, mert nem lett volna erre időm. És én az eltelt 2,5 évben írtam a novelláimat, raktam össze a kis történeteimet, és mivel a Kapás lövés a tavalyi AIPS, ez a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség média díja, ennek van egy pályázata, és ott a színes írás kategóriában eljutottam a hosszú listára, és erre nagyon büszke vagyok egyfelől.
Gratulálok, és ez egy
köszönöm szépen.
Elismerés.
Másfelől pedig a több novellát is írtam már előtte és utána is, és ezeket a Kék Európa stúdió szerkesztőivel kötetté rendeztük.
Milyen témákat dolgoz föl? Gondolom, hogy a sport és a sport szeretete az megmarad ezekben a novellákban is, mint téma.
Van, amikor abszolút a sport a főszereplő, mint egy látássérült dzsúdós esetében egy olimpiai, paralimpiai mérkőzés sorozat, amelynek a végén eljut a bronzéremig. Olyan is van, hogy egy határon túli magyar dzsúdós, tündöklő tehetségű magyar dzsúdós életútját követi figyelemmel, aki a magyarsága miatt azért nem biztos, hogy mindig abban a pozícióban volt, hogy ő román sportolóként kiteljesedhessen. Ez egy igen tragikus és súlyos történet. Van, amikor egyszerűen csak két sportoló ember romantikus szerelméről szól a történet, de olyan is előfordul, hogy egy volt ökölvívó, Európa-bajnoki érmes ökölvívó nem a ringben kapja a legnagyobb pofonokat, hanem később az élettől, a saját fiától. Két részre bonthatjuk a kötetet, 24 hagyományos novella szerepel benne, utána pedig van 19 az én idők fejezetben, 19 olyan írás, amelyik rólam szól. Tehát ezek abszolút önéletrajzú, ikletésű történetek vagy történetecskék, nem túl hosszúak, ezek ilyen szilánkok az életemből, a régebbi részéről, mert én két életben határozom, vagy két életszakaszban határozom meg az én eddigi életemet, van az első, a 27 évig terjedő, és van a második életem, ami egy zuhanással kezdődött, amikor lezuhantam egy magaslati edzőtáborban egy hídról, és ebben az én idők ciklusban van előtte és utána is történet. Tehát ez egy olyan pont az életemben, ami úgy egy kicsit ketté vágja.
Mit jelent önnek a humor?
Azt hiszem, hogy az nélkülözhetetlen. Tehát hiába ülök 30 éve kerekesszékben, és 31, szokták mondani, hogy olyan jókedvem van, meg optimista vagyok. Hát azt hiszem, ha nem lenne, meg ez nem belülről jönne, akkor azt hiszem, hogy nagyon nehéz helyzetben lennék.
Kiegyensúlyozott, derűs, életigenlő.
Ennek a legfontosabb tartó pillére az a feleségem. És hát engem ő tart meg az életben. Tehát az ő odaadása, ami nekem, amiatt vagyok tulajdonképpen ilyen kiegyensúlyozott, plusz mellé tegyük oda, hogy én családban élek, kerekesszékes társadalomban elég ritka, tehát sokan élnek otthonban, vagy kicsit rosszabb körülmények között, de itt van a mellettünk lévő házban a lányok családja, két unokával.
Teljes életben.
Én abszolút jól érzem magam itt, és a kiegyensúlyozottságot gondolom, ez jelentheti, vagy ez látszik rajtam.
Meg az a szeretet, amivel körülveszik. Balogh Zoltánnal Torda Judit beszélgetett.
Nemrégiben egy kiállításon jártam, a megújult Bávart aukciósház és galéria Szent István körúti helyiségében. A műtárgyak között szemlélődve sok kérdés vetődött fel bennem. Keresve a válaszokat, szakavatott segítséget kaptam Majtényi Kálmán személyében, aki tagja az intézményigazgató tanácsának.
Emlékeim szerint a BÁV bizományi áruház vállalat.
Volt ilyen neve is.
Még ez itt van. Most hogy is van?
Tehát a bizományi áruház vállalat az egyébként 1951 óta létezik, amikor ugye a proletár diktatúra rezsim létrehozta ezt az állami vállalatot. Ezekben az évtizedekben így működött, aztán utána a rendszerváltáskor ez magánkézbe került, viszont a BÁV nevet azt folyamatosan vitte magával. Már beégett úgy valahogy a társadalmi képzetbe helyesen, hogy ez a nagymúltú cég megbízható magas minőséget és állandóságot is mutat.
És gyors ügyintézést. Tavaly ünnepelték a 250 éves évfordulót. Igen. Milyen igény hozta létre ezt?
Valóban 1773. augusztusában hozták létre első magyar királyi zálogház néven ezt a céget, és Mária Terézia, Habsburg királynő császárnő, kézjegyével van ellátva az az alapító okirat, egyébként, ami a mai napig a birtokunkban van, és ez Pozsonyban alakult meg ez a zálogház. A fő indítatása az volt, hogy a szegényebb rétegeken a likviditási problémáikon tudjon segíteni, adott esetben, ha vannak olyan tárgyaik, hitelt fölvenni rá, illetőleg már akkor is és ma is elég sok ilyen uzsorás létezett, akik szükségesnek látták akkor, hogy jöjjön létre egy ilyen megfelelő módon működő, átlátható, hát akkor még a közigazgatás által irányított és vezetett cég. Egyébként az állók hitelezés az több ezer éves módra tekintett vissza Kínában.
A kereskedelemmel egyidős lehet.
És aztán mindenféle költözések történtek Pozsonyból Budára, Budáról Pestre költözött, ilyenkor még a nevét is egy kicsit megváltoztatták. Körülbelül a tanácsköztársaság idejében akkor mindenféle államosítások is voltak, de aztán 1920-ban már ugye Budapesten történt egy ilyen első nagy művészeti jellegű aukció, úgy is hívták akkor vagyonmentő aukció, mert igen, ugye akkor nagyon sokan elvagyontalanodtak. Most úgy hívjuk, hogy művészeti aukció, ami azóta is működik, és a BÁV-nál évi kettő ilyen nagy aukció van, egy tavasszal, egy pedig december elején, hagyományok szerint, és most már a 84. ilyen következik.
Ez az egész nyilván intézmény. Sikeres.
Én azt gondolom, hogy igen. Ez az egész aukcionálás is valahogy úgy kapcsolódik össze az állóhitelezéssel, hogyha valaki mondjuk hitelt vesz föl valamire, bead egy értéktárgyat. És
ez az aci.
Igen, ez az aci. A mai világban is egyébként több százezer ügyfél van.
Mindenfélét be lehet vinni.
Mert ha a történelme visszanézünk, akár a szocialista rezsim idejére, akkor valóban nagyon sokféle tárgyal foglalkozott így a BÁV-na, szőrmebuntától a bicikliig mindenfélék előfordultak. Aztán később egy profiltisztítás volt. Ez jelenleg nagyobb részt arany ékszer és aranytárgy alapú, úgy hívjuk, hogy kézizálók. Tehát az azt jelenti, hogyha önnek hirtelen megszorulni szüksége van 100 000 forintra, akkor otthon előkap valamilyen nyakláncot vagy egy gyűrűt, és ezzel besétel egy BÁV-fiókba, és a szakértő kollégáink megvizsgálják, hogy tényleg esetleg nem hamis véletlenül, mert azért az probléma. Lemérik a megfelelő súlyát, és megmondanak egy hitelösszeget, amit erre lehet kapni. Ez egy néhány perces folyamat. Nálunk marad az ékszer, az ügyfél kap egy úgynevezett zálogjegyet. Percek múlva, nem túlzok, tehát 5-10 perc múlva önnél van a készpénz, ott hagyja ezt az aranytárgyat, és hát abban bízik, hogy akkor, amikor javul a likviditási helyzet, akkor szépen visszafizeti ezt az állóhitelt. 1-2-3 hónapok szoktak ezek lenni. Ha ez lejár és nem tudta kiváltani, akkor egy ilyen kisebb díjért prolongálni is, tehát meghosszabbítani.
Tehát ez a zálogházi kereskedelem, ez a régebbi. És a bizományi?
Hogy valaki mondjuk el szeretne adni a bávon keresztül egy ékszert, és akkor bizományi konstrukcióban az is működik. Nem mondom, hogy ez a legfőbb irány most, de előfordulhat az is, hogy akár a bával azonnal fölvásároltat valamit, ez egy másik dolog már. Tehát nem hitelt kér, hanem azt mondja, hogy itt van ez az ékszer, ez nekem már nem fog kelleni, soha megválok tőle. De itt viszont kimondom azt, hogy akkor nem kell nekem már ez az ékszer, a báb megvásárolja, vagy beveszi bizományi áruként, és akkor várja, hogy jöjjön majd egy vevő. Kell az a megbízhatóság, hogy a báb az egy patinás, komoly, nagy tőkerejű, megbízható cég. Egyébként működik értékesebb órákra. Akár még egy festményt, vagy egy zsolnai kerámiát is be lehet hozni. Megbecsülik az értékét, és akkor ahhoz képest adnak hitelt. Akár itt a Csalogány utcai központunkban is van egy ilyen fiók, és máshol is.
Hogy válogatnak aukcióra tárgyakat?
Ez egy nagyon komoly szakma, amit nem lehet 5 perc alatt megtanulni. Ismerni kell ezeknek a műtárgyaknak a valódiságát, a hátterét, az alkotóját, piaci és szakmai ismeretek is kellenek. Meghirdetjük az aukciókat, és ilyenkor különféle csatornákon erről értesülni lehet, hogy lesz báva aukció, és aki úgy gondolja, hogy megválna valamilyen tárgyától, megkeresi a bávot, és akkor felbecsülteti. És a báv eldönti, hogy igen, ezt érdemes kirakni aukcióra, vagy esetleg mégsem annyira.
A gyűjtőket gondolom jól ismeri.
Így van, báv benne van ebben a közegben. Ide tartozik, hogy a báv azért elég sokrétű tevékenységet folytat. Szoktunk kutatást végezni egy úgynevezett műtárgy befektetési indexről, és ez a több érdekességet is mutat. Az egyik ilyen az, hogy a festményeket nagyon nagy arányban kedvelik a különféle gyűjtők, emellett az ékszereket meg az órákat is, és ami még érdekesebb, hogy minket is meglepett, hogy az generációban is emelkedik az a fajta érdeklődés, amely az utóbbi időben mondjuk az arany olyan mértékben emelkedik az ára és az árfolyam, hogy egyre inkább aranyat is vásárol.
Azt hiszem nem véletlen. Az inflációval mindenképpen kapcsolatban van.
Így van, és a konjunktúra, dekonjunktúra kérdéssel is, de lényegében az 1970-es években, amikor a nagy olajválság elindult, 73-ban, akkor az addig alig mozgó aranyárfolyam elkezdett emelkedni dollárban, akkor talán olyan 500 dollár körül volt, és azóta folyamatosan emelkedik, néha megugrik, most ugye a sajnálatos Covid, illetve hát ugye az ukrán háború, ukrán háború kapcsán is volt egyfajta lendülete ennek.
Hát önök akkor belelátnak egy társadalom működésébe.
Hát valóban valamilyen keresztmetszetet látunk. Az ügyfeleink között legszegényebb rétegek is vannak, a legvagyonosabb rétegig, akik több 10 millióért akár megvásárolnak egy festményt.
Mióta van az, hogy kiállításokat rendeznek?
Ez egy üzleti vállalkozás, de ugyanakkor azért, amivel foglalkozik, azt szeretné egy kicsit ilyen kultúra és értékátadásként is felfogni. Voltak korábban is kiállítások, de most a 250-es évfordulót vetülete ez föl, és itt a régi fegyverektől kezdve nagy művészeknek az alkotásaik, mint festmények, kerámiák, érdekes bútorok. Ez pont a bávnak az egyedülállósága, mert mondjuk az a széles portfólió, ami a bávnál megjelenik, mondom, még néha Harley Davidson motort is volt, hogy árvereztünk, vagy akár egy régi húros hangszerkészletet, tehát hegedüket, csellókat. Tehát ez a széles körűség, ez másnál nincs meg. Még idén is volt egy-két érdekes kiállítás, például még nyitva is van november 17-éig, Káponás néken a Halászkastélyban egy Zórá Ernő, így van, ami egy kiemelkedő grafikus művész, és a diafilmeknek ő alkotta nagyon sok diafilmeket.
Nagyon nagy háttérmunkát folytattak.
Érdekességek jönnek elő.
Említsem már egy-kettő.
Például egyszer csak szinte véletlen folytán előkerült egy ilyen családi hagyatékból az egyik Árpádházi király koronázási palástja, amit aztán különféle szakértők, muzeológusok heteken keresztül vizsgáltak és állapított meg az eredetiséget, a palásból csak egy kis kivágott darab, de az András királynak a palástjából jött elő.
Bebizonyosodott?
Igen, szakértők kimutatták.
Szakértelem, ez érdekelne.
Két nagy kérdés van. Eredeti-e az az alkotás? Valami neves művésztől van, akkor tényleg az a neves művész készítette, meg hogy mennyit ért?
A betűs, ez egy borzasztó felelősségteljes munka. Ezért vesznek részt a képzésben.
Így van.
Ez a BÁV Akadémia.
BÁV Akadémia, igen. Már a felnőtt képzés keretein belül működik, de a BÁV égisze alatt, ahol lehet egy ékszerbecsüsi képesítést szerezni, vagy egy festménybecsüsit, vagy egy műtárgybecsüsit. De a legkülönfélebb korosztályból, társadalmi rétegből látok itt hallgatókat, aki akár lehet egy fiatal érdeklődő, még csak lehet egy szakmai profi is, aki továbbképzi magát, vagy lehet egy gyűjtő, aki érdeklődik és szeretne tudni, úgyhogy...
Mi mindent tanulnak? Művészettörténetet?
Hogy? Az az alap, az a... Nyilván egy egyetemi képzéssel azért nem akar vetekedni ez a becsüs tanfolyam.
Milyen irányban látja fejlődést a BÁV-nál?
A BÁV amellett, hogy ilyen örök érték őrző és egy patinás cég a kor kihívásainak is megfelelni.
Meg kell felelni.
Tehát a működését, amellett, hogy van egy fizikai bolthálózata, azért a digitális térbe is áthelyezi, tehát a digitalizáció, a fedezetbővítés és a fiatalok felé nyitás. Emellett persze nyilván képezzük a kollégáinkat, igyekszünk azért fiatalabbakat is behozni a rendszerbe
kollégáinkat. A közeli terv gondolom az aukció.
December elején várható, meg is fogjuk hirdetni. A legtöbb aukciónkon van egy ilyen vezérérdekesség. Még egyelőre nem mondhatom meg, de úgy tűnik, hogy a most közelgő aukción is lesz egy hasonló darab.
A 250 év távlata benne van a BÁV-ban tovább.
Benne van, és piacvezetőként, méreténél, súlyánál fogva ez egyfajta felelősség, és hát alakítja is a piacot a BÁV.
Így van, és a hitelességét erősíti a történelme is.
Ez pontosan így van.
Nagyon szépen köszönöm majd Tényi Kálmán úrnak, és további sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm a beszélgetést.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Felvétel 2019-ben történt. A nemzetközileg is elismert belsőépítész fa mozaik montás kiállításán 2020-ban történt halála után gyűjteményét az Elhivatottság mozaikjai címmel nyílt állandó kiállításon láthatják az érdeklődők Zalaegerszegen a Göcsei Múzeumban. Hazafelé című kiállításon vagyunk. A kiállító Fekete György, belsőépítész. Gondolom, hallottak már róla. Könyveit, nézeteit, munkáit többen is ismerik, nem csak a szakmabeliek, hanem a nagy közönség is. Hogy került sor el a kiállításra?
A kiállítás azt nem megrendezik, nem megtervezik, hanem a műveknek van egy saját önálló élete, és kikövetelik maguknak a nyilvánosságot, mert a tárgyak, amivel az ember sokat foglalkozik, némelyikkel heteket, hónapokat, azok beszélő viszonyban vannak egymással, nekem ugye 40-50 mozaik van a műterem lakásomban, ezek társalognak, beszélnek, majdnem kitalálják a következő kompozíciót is, és miután kiteljesedtek, és az emlékeiket beletettem, és hát örülök nekik, akkor elkezdenek moszorodni, hogy ők szeretnének valahova menni. És akkor én kitalálom, vagy kapok egy teljesen véletlen, kiszámíthatatlan meghívást, ami majdnem válasz a műveknek arra, tehát itt vagyok én, gyertek el hozzám. Ez a szolnoki kiállítás is egy ilyen, hogy egy régi ismerősöm, aki a intézetnek igazgatója, de semmilyen viszonyban nem vagyok most vele, neki eszébe jutott, hogy jó volna szolnokra ezt elhozni. És ezek nagyon jól érzik itt magukat.
Mikor kezdődött ez a kiállítási anyagkészítés?
Ez a kiállítás kb. 20 éve. De úgy, hogy majdnem azt mondom, hogy az első 10 év anyagából nincs itt szinte semmi, mert én először a családom különböző tagjainak, fiamnak, menyemnek, unokáimnak, keresztülőknek a relikviáiból, a saját maguk számára megőrzött tárgyaiból csináltam az első kompozíciókat, azok közül nincs itt, mert az olyan mértékig személyes, akinek készítettem, hogy nem tudom, elhozta valaki, hogy meghalt a férjem, és a igazolványát, szemüvegét, bicskáját, autókulcsát, és nem tudom mi mindent elhozott egy zacskóba, és azt mondta, hogy én ezt nem tudom betenni egy fiókba. Kidobni meg? Hát, mit lehetne kitalálni, hogy ezek a tárgyak tovább éljenek? És én borzasztó boldog voltam, mert készen kaptam azokat az alkatrészeket, vagy a momentumokat, emlékeket, amelyeket részint én is ismertem, részint azonnal egy pillanat alatt az embernek a komponáló készsége hát elkezd mozogni, és rögtön szerúzza, hogy mit, hogy kellene összekomponálni.
A fa mozaikot értem. A montás, hogy került ide, és mit jelent ezeknél az alkotásoknál?
A kollás?
Igen.
A kollás szó. Az, hogy ugye a fa mozaik, az fa mozaik, azt mondjuk lehet látni, és a korábbi tárgyak között számtalan olyan volt, amelyik fa mozaikot és nem kollás. Csak fa mozaik volt, 4-5-6-8-10 féle fának a különböző metszeteiből, a darabjaiból készültek, és ez a dolog, hogy részint kérték, hogy dolgozzam be valamilyen tárgyakat, hiszen nekem adottak olyan tárgyaim, hogy mondjuk egy kézi szövőszék vetélőinek a kettévágásából úgy lehet katedrális csinálni, templomot csinálni. És ugye van itt egy ilyen kompozíció, amelyik egy ilyen, az én népészeti gyűjteményem ilyen darabjának bizony a fölszabdalása és elvágásából adódott, de egy új értelmet nyert a dolog.
Nagyon tetszett nekem a nagymamám szeme,
igen,
a fotó. Igen. És mellé a fa kompozíció.
Igen. Na most ugye el kell mondanom, hogy a nagymamám zongoratanárnő volt, egy 45 kilós, fehér zsabós, blúzos, fantasztikus, gyönyörű kis, klasszikus kis vidéki úriasszony tanárnő. És ő volt a nagyanyja a Kármán-Berencében lévő rokonságnak mindenhol, ilyen kinevezett nagyanyja. Ha valahol gyerek született Erdélybe, Felvidéken, Délvidéken, és nevet kellett neki adni, akkor eljöttek a Rász nagymamához, leültek, és elmondták, hogy a haja ilyen göndör, a szeme barna, jobbkezes, kapálódzik, és hangosan sír, és mit tudom, és akkor ő ült a székbe, és gondolkodott, behúnyta a szemét, és azt mondta, Dezső. És akkor erre keresztelték a gyerekeket. Úgyhogy ez a nagymama, ez tulajdonképpen rólam, engem figyel, rólam gondoskodik. Valószínűleg a Egerszegi Múzeumban ezt a kompozíciót nem fogom odaadni, hogy halálomék ott legyen a hálószobámban, mert nekem biztonságot ad. Ja, hát nagymama itt van, hát nagymama mindent tud. Ő főző, mos, vasal, okos, tanít zongorázni.
És nagyon szép a tekintete.
Üvegcsövek vannak előtte, ez azért van, hogy a fotónak ezt a rideg papír szagát, ízét vegye el, mert ezek az üvegcsövek csodálatosan, a tekintetét csodálatosan feloldják. Szóval időt lenné, távolság megbecsülhetetlenít. Nem tudom, hogy milyen messziről néz. Hát valószínűleg az égből.
Fából készülnek, és elhangzott a kiállítás megnyitó kísérő szövegeként, hogy a kertfái és bokrai vannak itt. Ezt hogy kell érteni, szó szerint?
Hát az egy hatalmas nagy telken van a házam, ahol a fiam is lakik, egy több lakással, a műterem is ott van. Ez egy hegyoldalban, a sashegynek az oldalában egy óriási kert, több nagy teraszra fölbontva, ami valahol szőlő volt. Én 1974-ben költöztem erre a telekre, ami eddig szőlő volt és zsivölcsös. Egy romház volt, amit én újjáépítettem, és a Kámoni Arborétumból hoztam 40 facsemetét, ugye Szombathelyen egy varúgnak a csomagtartójába, amik a 40 év alatt ma 15 méteres hatalmas fenyők és minden, és egy szinte egy erdő, egy gyönyörű szép, nem túl gondozott, ápolt, de nem túl gondozott kert. És hát itt hihetetlen mennyiségű a fagyalbokortól a lucfenyőig, itt millió mindenféle van, orgonáig és eperig és válnáig és minden, és ezeknek a ágaiból válogattam ki azt a 60-80-100 fajta ágat, vastagot és vékonyat, amit aztán én keresztül ugye elvágva 1000 elemből. Igen, igen, igen.
Melyik a legkedvesebb fa?
Vagy nincs? Melyik a legkedvesebb fa? Nincs, bevallom, nincs, könnyű volna, én 80 fajta fából dolgozom, van piros fa, van kék fa, van zöld fa, én nem színezek fát, nem bácolom, nem nyúlok hozzá, hanem van egy export kereskedő Budapesten, aki Afrikából, mint a Kenyából, meg Tanzániából, vagy Dél-Amerika, Perúból hozott különböző fákat, mert ugye ezek törés területek, és a fának nem csak speciális saját színe van, hanem belső szerkezete is, a fa rostjainak a sűrűsége, ritkasága, keresztiránya, oszirány, görcsei, hibái a fának, ahol az ágok kinőnek. Úgyhogy tulajdonképpen nekem minél kevésbé szép egy fa, nekem annál jobb, mert annál értékesebb. És ugye én a fának a hátát használom, a belsejét, nem a külsejét, ugye ezek repesztett területek is. Nagyon speciális technika. Hála Isten, nem csinálja senki. Nem utánozza.
Mit jelent a kiállítás címe hazafelé?
Készülök a halálra, mert szeretnék elszámolni az Úristennek az életemmel. A jókkal is, a hibákkal is, a tévedésekkel is, a sikerekkel is, mindennel. Nem tartom a halált, én gyönyörű dolognak tartom. Ugye két szép dolog van az életben, a születés és a halál. Csak az a kérdés, hogy ebben az intervallumban a születésről a halálig az ember mi módon tud hasznossá lenni a világba. Hasznossá lenni a családjának, a nemzetének, a életpályájának, az egyházának, a barátainak, a ismerőseinek, rokonnak. Majdnem azt mondom, hogy még az ellenfeleinek is. Még valamilyen módon hasznosnak lenni. Hasznosnak lenni. És erről nem mondok le. Nagyon úgy próbálom megtervezni az életemet, hogy a teljesítő képességemet mindig használjam ki. Egyszer papapám, az református papapám azt mondta, hogy az öregség akkor kezdődik el, amikor azt fogod mondani reggel, hogy nem vetem be az ágyamat, mert úgyse jön ebbe a szobába senki. Tehát a dolgokat, amit az ember bír, azt meg kell csinálni. És én meg úgy érzem, hogy mozaikot tudok csinálni. És az ötletek ömlenek belőle, már bár tudnék annyit csinálni, mint amennyi ötletem van, nem tudok, mert ugyanakkor óriási baráti köröm van, bejárok az akadémiára, most is 87 éves koromban dolgozni, titkárságom van, utazom, megyek, beszélek, tanítok, nagyon jó ez. És hát amilyen mértékben csökken a teljesítő képességem, olyan mértékben veszem egy kicsit vissza, de én úgy szeretnék meghalni, hogy mozaik készítés közben, hogy rákoppan a fejem a kompozícióra. És akkor lesz egy férfi, de nekem a halál abszolút nem szomorú dolog. A saját halálom. Más égen. Az nagyon fontos. A saját halálommal békességben vagyok.
Kedves hallgatóink, szívleljék meg Fekete György tanácsát, gondolatait, és próbáljanak így élni. Ámen Zsókát hallották.
Kedves barátaim, ősz van, visszavonhatatlanul itt az ősz. Október végén lent voltam a Balatonon, és a kertemben néztem a lehulló leveleket a fákról. Néztem azt a csodálatos színjátékot, amit ezek a levelek adtak nekem. A zöld, a sárga, a barna, a rozsdabarna, a rőtvörös, az élénkpiros, a tűzvörös, mind ott játszottak a leveleket. Néztem, hogy a fák lassan elengedik a leveleiket, és lassan lehullanak a földre. Zizegnek, amikor földre érnek. Aztán rálépsz, és ropognak a lábaid alatt, elporladnak, elszáradnak. De arra gondolsz, hogy ezek a levelek még nyáron ott voltak a fejed fölött, a falombjaiban, és hallgatták, mikor a párodnak csendesen oda suktad, de jó itt együtt, de jó veled ebben a csendben. Hallod a madarak dalait, milyen szép, milyen nyugalmas itt minden. Igen, nyugalomra vágysz, szeretetre, békére, kikapcsolódásra. És igen, amikor itt meditálsz az ősz csodáit, jeleit látván, akkor arra gondolsz, hogy igen, az ember megöregszik, úgy, mint a természet csodája, hogy visszatér ugyan minden évben a tavasz, a nyár, az ősz, a tél, de te ezt a folyamatot csak egyszer éled meg. De éltet az a tudat, hogy amíg élsz, látod a természetnek ezt a csodálatos körforgását. A levelek játékát szeretem a legjobban. Látom, hogy kirigyezik a fa, kinőnek a levelek, kizöldülnek, és ott lengenek a lombok között, fújja őket a szél, mesélnek, zizegnek. Csodálatos érzéseket váltanak ki belőled. És aztán, amikor jön a tél, és belesüppednek a földbe, a sárba, és már nem emeli föl őket a szél, és nem repíti tovább, akkor jön a tél, befedi őket hóval, és eltünteti őket a föld színéről. Talán belesüllyeszti őket a földbe, segíteni, hogy jövőre a termés még jobb legyen, szebb legyen a fű, és szebb legyen az élet. Adi Endrének csodálatosak ezek a versei, amikor arról mesél, hogy a hervadás az mit is jelent számára. Talán azért is kereste meg a költőknek egy-egy versét, hogy elmondhassam, milyen érzés az, amikor egy költő csodálatos szavakkal fejezi ki gondolatait. Hervadáskor a vers szíme. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi délhulláskor, ti nálatok lent a kertben, ránk hullott a fa levél. Az öreg fa hervadt lombja, mintha nékünk szólott volna, mintha minket intett volna. Vigyázzatok, jön a tél. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi délhulláskor visszasír a lelkem hozzád. Szép szerelmem, kedvesem. Mintha ott a kertben lennék, száll a levél, száll az emlék, szálló levél, szálló emlék, körül repdes csendesen. Hervadáskor, pusztuláskor, novemberi délhulláskor, ti nálatok lenn a kertben, most is hull a fa levél. Most is hervadt a falombja, de most, mintha sírva szólna, ugye? Ugye nem hittétek? Rövid a nyár, itt a tél. Adi Endre gyakran példálozott versében a természet visszatérő jelenségeivel, a tavasz, a nyár, az ősz és a tél csodájával. Párizsba járva írta a versét, hogy Párizsban tegnap beszélgett az ősz, és itt írja, a levelek kapcsán idézem, ballagtam épp a Szajna felé, és égtek lelkemben kis rőzsedalok. Füstösek, furcsák, búsak, bíborak, arról, hogy meghalok. És elért az ősz, súgott valamit. Szent Mihály útja bele nem ekett. Züm-züm röpkedtek végig az úton. Tréfás falevelek. Igen. A tréfás falevelek, ahogy írja Adi Endre. És rácsodálkozol, hogy a szél felkapja őket, repíti a magasba, aztán lassan leereszkednek, leszállnak, landolnak a földön. Csoda ezt látni. Csoda nézni ezeket a színeket. És az ember szinte beleképzeli magát az ő nem létező lelkükbe. Fas Albertnek van egy nagyon szép verse, a falevelekről. Valami kóbor szél kapott a fába, ideges, kapkodó ledér, és a kükölőre hult egy falevél. Odébb egy másik vére fogyva látta, és sápadtá döbbent egy perc alatt. Aztán letépte magát a fáról, és utána szaladt. Az örvény habja tánccal várta már. Omlóparton arra járt a nyár is, rájuk ragyogta a napsugárt. A partról néztem ezt a kis regényt. Olyan nagy volt, olyan emberi. hogy a falevél a forgatagban a másik falevelet gergeti. Igen, kedves hallgatóink, észesen veszed, amikor ezeket a csodákat látod, meditálni kezdesz. A természet csodái végtelen távlatokba visznek téged. Megfejthetetlen csodák, azért mondom, hogy csodák, mert szinte megmagyarázhatatlan. Hogy lesz abból a zöld levélből ilyen csodálatos színkavalkát? Hogy változnak a színek napról napra? Szinte megmagyarázhatatlan. Elenyészik, de hogy enyészik el ez a falevél? A színek gazdagságát tárja elét, örömet okozva neked, boldogságot. A színek a lelkedet felemelik, távra nyitják a tekintetet. Örömet érzel, nagy örömet. Igen, kedves hallgatóink, meg kell ragadni a pillanatnak azt a csodálatos örömét, amit nyújt nekünk a természet. Természetnél nincsen szebb, nincs, mondjam úgy, hogy csodálatosabb. Ezt a csodálatos szót az ember gyakran használja, mert a lelkének az örömét talán a legjobban ezzel tudja kifejezni. Mondhatja azt, hogy elképesztő, elbűvölő, lélekemelő, bámulatos. Ezért most november elején, amíg a lelked visszaréved, és visszagondolsz azokra a órákra, percekre, amikor nagyon boldog voltál, és megilletett a csend, a természet, rejtelmes világa, akkor azt mondod, hogy igen, megérte itt lenni. Megérte, mert élni tudtam a lehetőségekkel. Élni tudtam azzal, hogy élvezni tudom a szépet. Élvezni, mely boldoggá tesz, és végtelen örömet nyújt. Kedves hallgatóim, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok.
Meskó Bán gondolatait hallották.
Kedves hallgatóink, ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két héttel ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán, 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek a címe anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükbe is elköszön a szerkesztő Ámen Zsóka. Viszont hallásra mához 4 hétre, December 7-én.